Ha arra gondolunk, amikor mondjuk a macska hatalmasra felfújja magát, és oldalogva közelíti meg az ellenfelét, nagyobbnak láttatva magát, mint amilyen, akkor ez a fajta megvezetés, ez már az állatvilágban is jelen van.
Én szerintem a növényeimnek jót tesz például, hogy beszélek hozzájuk, ugye? Kinek álltok én ezzel? Senkinek?
Ki miben hisz, abban igenis fontos az egyéni felelősség, és itt egy példaként szerintem mondjuk az oltás ellenes összeesküvés elméleteket hozhatjuk.
Nagyon kevés az az ember, aki tudatosan rossz céllal csinál valamit, hanem valószínűleg ez is egy ilyen, nem tudom, kognitív diszonancia redukció, hogy azt gondolom, hogy valójában annak a hírnek a terjesztése vezet majd valami nagyobb jóhoz.
Az összeesküvés elméleteknek sokszor az a haszna, hogy nagyon kevés kiinduló pontból tudnak nagyon sok mindent magyarázni.
Akkor ez azt is jelenti, hogy az olyan társadalmakban, ahol a társadalmi bizalom erősebb, az egy gyengébb táptalajt ad az összeesküvés elméletnek, meg az álhírterjesztésnek?
Ez maximálisan igaz. Az álhírpiac, ez egy hatalmas piac, amiből nagyon jól meg lehet politikailag élni, geopolitikailag, gazdaságilag, stb. És egyre többen vannak azok, akik meg akarnak minket vezetni.
Sziasztok! Üdvözlünk titeket, ez itt az Amiről anya nem beszélt 12. adása. Krekó Péter lesz a mai vendégünk, aki a Political Capital igazgatója, illetve az ELTE PPK Habitat egyetemi docens, és az álhírekről fogjuk ma Lucával kérdezni Pétert, és hogy miért az álhírek. Hát egyrészt azt gondolom, hogy az álhírek az egy nagyon-nagyon központi téma most már így egyrészt a magyar sajtóba is, másrészt pedig a nemzetközi porondon is, ugye kezdve az amerikai elnökválasztástól át a koronavíruson egészen az orosz-ukrán háborúig az álhírek terjesztése, ez egy központi szerepet játszik, és hát itthon is a két politikai oldal folyamatosan kölcsönösen álhír terjesztéssel vádolja egymást, ami szerintem különösen érdekes. Én ezt most nemrég egy kutatás kapcsán olvastam, hogy az átlátszó.hu-n jelent meg egyébként már 2022-ben egy kutatás arról, hogy a kormánypárti sajtó 400 médiapert, sajtópert vesztett az elmúlt 5 évben, ami egy nagyon súlyos szám, de nyilván mindkét oldal felelős valamilyen szinten az álhírek terjesztésébe, azért remélem, hogy az egyik oldal kevésbé, mint a másik, ez volt a szubjektív vélemény lezárása, de hogy a mai témánk az az álhír, és hát Péter már 2008 óta kutatja ezt a témát, és 2018-ban jelent meg Tömegparanoia címen könyved is, ami úgy olvastam, hogy inkább összeesküvés elmélettel kapcsolatos, de az, hogy ez a két fogalom hogyan kapcsolódik, ezt nem sokára remélem, hogy tisztába rakjuk, viszont felvezetőként azt szeretném megkérdezni tőled, hogy miért kezdtél el ezzel a témával foglalkozni, akkor most már valójában jóval megelőzve ezt a trendet, miért érdekelt ez téged?
Igen, nagyon köszönöm a lehetőséget először is. Hogy miért kezdtem ebben foglalkozni, mert érdekesnek tartottam a témát, és amikor én elhatároztam, az összeesküvés elméletekről fogom írni a doktori disszertációmat, akkor egyébként ez egy nagyon alulkutatott terület volt. Tehát, hogy a szembe a mostani helyzettel, amikor hát a csapból is ez folyik bizonyos szempontból, akkor ez még sokkal kevésbé volt igaz, éppen témaváltáson gondolkodtam a doktori iskolában, mert már kicsit untam az eredeti témámat.
Akkor ez így megszokott történni másokkal is.
Ez abszolút megszokott történni, sőt, szerintem ez a jó, hogyha az ember felismeri magában azt, hogy már nincsen benne annyi érdeklődés az eredeti téma iránt.
Mi volt az eredeti téma, szabad megkérdezni, engem érdekel?
Igen, politikai sztereotípiák, politikai előítéletek, ami szerintem szintén érdekes, ez azt kutattam eredendően, hogy hogyan gondolkodnak egymásról az egyes szavazótáborok tagjai. Amikor ez érdekes volt, akkor még leginkább, ugyebár MSZP, Fidesz szembenállás, és hogyan látják mondjuk az MSZP szavazókat, a Fidesz szavazókat, az MSZP szavazók, és voltak nagyon érdekes eredmények, de hogy azt éreztem egy kicsit, hogy ami gondolatom volt a témában, azt már kiírtam magamból, és viszont kell ugyebár ahhoz egy lendület, hogy az embert elvigye valahogy a disszertáció megírásához, és akkor éppen Antwerpen utcáin sétálgattunk, amikor ez a téma valami miatt úgy beleállt a fejembe, teljesen spontán, ahogy ezt ugyebár ugye a kreativitás szakirodalma is leszokta írni, hogy a jó ötletek mindig csak és kizárólag akkor jönnek, amikor az ember nem számít rá, amikor számít, és amikor kéne, akkor nem jönnek.
De nem is volt egy ilyen katalizátor, ami ezt így beindította, hogy akkor áll hírek?
Nem igazán. Olvastam arról ott az antwerpeni zsidóság kapcsán, hogy ők azért ki vannak téve, mint ahogy minden zsidó közösség a világban. Most aktualitása van, ugyebár azért mindenféle hát gyűlöleteljes teóriáknak, és akkor valahogy innen jött, hogy az összeesküvés elméletek szociálpszichológiájával érdemes lenne foglalkozni, és amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor az egész hát tudomány területeken átívelő szakirodalom igazából pár száz tételben megragadható volt, tehát ez most már sok tízezer lenne, tehát ebből a szempontból is egy ilyen kényelmes téma volt, de hogy nem tudom, tehát hogy amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor ez még nem volt olyan fontos téma, mint amennyire fontos témává most vált, és szerintem az valóban, hát mind az összeesküvés elméletekről, mind az álhírekről elmondható, hogy ennek nagyon hosszú történelme van, vagy hát igazából bizonyos szempontból talán az emberiséggel egyidős, sőt azt mondják egyesek, hogy már az állatvilágban is megjelennek, mondjuk például az álhírek.
Na, ez iszonyatosan érdekes, erről muszáj egy mondatot mondani.
Jó, akkor először szállazzuk szét, hogy ezek micsodák, hogy ne csak így dobálózzunk a fogalmakkal. Álhírnek szoktuk nevezni azt a fajta ilyen információs hazugságot, amelyet szándékosan megtévesztő céllal juttatunk el valaki máshoz, és hogy persze, hogyha hírről beszélünk, akkor ennek valamilyen médium a közvetítő csatornája. Összeesküvés elmélet alatt pedig olyan teóriákat értünk, amelyekben valahogy benne van az a gondolat, hogy ellenünk, mert ez megkülönbözteti az egyéni paranoiától, tehát nem ellenem, hanem ellenünk, az lehet az én nemzeti csoportom, vallási csoportom, politikai csoportom, stb. Valakik valamiféle összeesküvést szülnek. Az ezzel kapcsolatos gondolatok azok az összeesküvés elméletek. A kettő között nagyon fontos különbség, hogy az összeesküvés elmélet az alapvetően akár igaz is lehet, politikában, gazdaságban, sportban, ugyebár azért vannak összeesküvések, hallottunk már kartelekről, hallottunk már üzleti szereplők, politikai szereplők összejátszásáról, Magyarországon ez elképzelhetetlen lenne, de vannak olyan országok, ahol ez megesik, hallottunk már bundáról, stb. Tehát az összeesküvés elmélet az nem definíció szerint hamis, az álhír az viszont definíció szerint egy megtévesztő hamis információ. És hogyha nyilván az állatok nem szoktak mondjuk televízióban nyilatkozni, de hogyha ezt a közvetlen megtévesztő szándékot nézzük, akkor ha más nem, ha arra gondolunk, amikor mondjuk a macska hatalmasra felfújja magát, és oldalogva közelíti meg az ellenfelét, nagyobbnak láttatva magát, mint amilyen, akkor ez a fajta megvezetés, ez már az állatvilágban is jelen van, illetve etológusok azt mondják, hogy igen, nagyobb csoportok, mint a csimpánzok között is van olyan, hogy szándékosan megtévesztő információt közölnek egymásra. Tehát, hogy ez része az emberi természetnek, és hogyha ez része az emberi természetnek, az emberi kommunikációnak, akkor nyilvánvalóan az önmagában, hogy azt feltételezzük, hogy vannak összeesküvések a világban, ez nem egy ördögtől való dolog. A szociálpszichológus elsősorban mindig az érdekli egyébként, hogy mit hisznek más emberek, nem feltétlenül az, és azt nem is tudjuk mindig leellenőrizni, hogy mi van a valóságban, de természetesen, amikor összeesküvés elméletekkel foglalkozunk, meg azokat kutatjuk, meg azok a témák, amiket én általában választani szoktam, mondjuk oltásellenesség, antiszemita összeesküvés elméletek, orosz propaganda, politikai álhírek összeesküvés elméletek, ott azért feltételezzük azt, hogy nem igaz információknak a terjesztéséről van szó, amelyek valamilyen csoportnak valamilyen kárt okozhatnak.
Ne haragudj, csak azt akartam mondani, hogy annyira jó, hogy elkezdtél példákat mondani, mert szerintem példán keresztül mindig könnyebb megérteni, hogy csinálnál egy olyat a kedvünkért, hogy ugyanaz a téma, mi van, amikor összeesküvés elmélet, és mi van, amikor álhír. Uh-huh. Hogy így konkrétan halljuk, most a példádból kiindulva bármelyiket, hogy hogy néz ki, amikor ez egy álhír, és hogy néz ki, amikor ez a téma egy összeesküvés elméletben uh-huh. jelenik meg.
Uh-huh. Hát tudok mondani egy olyan, hát ez nagyon klasszikus, és ha a Málna gondolatára visszakanyarodva, 2016-os elnökválasztás idején nagyon népszerű álhírt, amelyet az amerikaiak többsége elhitt egyébként. Nagyon nagyot ment az az álhír például, amely önmagában nem összeesküvés elmélet, hogy a pápa a híveinek megválasztása javasolta, tehát hogy Trump elnököt, tehát kampányolt mellette, endorszolta. Ami ugyebár nem nagyon szokott megtörténni, a pápák azért hivatalba levő politikusok.
Semmelyik pápával.
Igen, semmelyik pápával nem nagyon, és hát főleg nem ugyebár egy olyan országnak a vezetőjét, amely, ahol ugyebár azért nem a katolikus vallás a domináns. De hogy ez a hír, hogy Ferenc pápa kiállt és a híveit Donald Trump támogatására szólította fel, ez nagyon nagyot ment a közösségi médiába, és ez egyértelműen egy álhír, amiben viszont nincsen összeesküvéses narratíva. Hogyha ezt kiegészítenénk azzal, hogy a pápa Donald Trumpot javasolta megválasztásra, de a mainstream sajtó ezt elhallgatja, és csak azért nem hallunk erről sehol, és csak azért mi vagyunk azok egyedül, akik ezt elmondjuk, mert a Vatikán összeesküdött ellene, az IMF, a tudjuk kik, stb., és ezért elhallgatják előttünk, akkor ez már összeesküvés elmélet. De az álhírben nincsen feltétlenül benne egy ilyen összeesküvéses narratíva, de hát mondhatunk példát mondjuk valós összeesküvés elméletre is, vagy amiről bebizonyosodott, hogy igaz. Hogyha azt mondjuk, hogy a pár évvel ezelőtt, hogy a nagy autógyárak összejátszanak egymással, hogy meghamisítsák a dízelautóik káros anyag kibocsátási számait, mert ettől sokkal zöldebbnek tűnnek az autók, mint valójában, és ezért meg fogják ezeket venni a nagyon környezettudatos német fogyasztók, miközben nem is annyira zöldek, akkor ez pro forma egy összeesküvés elmélet, mert azt feltételezzük, hogy ezek a szereplők összejátszanak. És az a helyzet, hogy ez kutatók meg oknyomozó újságírók munkája kapcsán kiderült, hogy a Volkswagen és több más autógyár ezt valóban megtette. Vagy hogyha valaki arról beszél 1941-ben, hogy a németeknek lesz egy titkos terv a zsidók kiirtására, akkor ez is összeesküvés elmélet, és sajnos a történelem ezt visszaigazolta, hogy ez létezik. Tehát, hogy az összeesküvés elmélet az nem feltétlenül definíció szerint hamis.
De hogy ezt akkor is összeesküvés elméletnek hívjuk, hogyha utólag bebizonyosodik, hogy igaz volt.
Én így használom ezt a fogalmat, nem mindenki így használja, szerintem akkor járunk el helyesen, hogyha így alkalmazunk. Miért? Mert ugyebár hogyha azt, persze azt hozzátehetjük esetleg, hogy összeesküvés elméletnek azokat a teóriákat hívjuk, és van, akik ezt hozzáteszik, amelyek a nem nagyon valószínű leírásai a valóságnak. De hogyha azt mondjuk, hogy ezek a tényszerűen hamis leírásai valóságnak, akkor az azt előfeltételezné, hogy mi minden esetben el tudjuk dönteni mm-hmm. pontosan, mi igaz, mi nem, és sajnos ilyen tudásnak igazából senki nincs a birtokában. Tehát az, hogy mi az az összeesküvés elmélet, ami igaz, mi az, ami nem, ugyebár ez a politikatudománynak, a történelemtudománynak és a filozófiának, mert ugyebár néha logikai következtetések útján is el lehet erre jutni, mindig nagy kérdése. Szociálpszichológusként én nem merem azt mondani, hogy minden esetben pontosan tudom, hogy mi a nagybetűs igazság.
Ezt nem is akarom elhinni, viszont egyszerre vettünk levegőt utcával, úgyhogy kérdezte el
össze. Nekem, hogy ez csak az én érzetem-e, ezt most igazából mit kettőtöktől kérdezem, mert ez lehet, hogy semmi, csak hogy nekem szubjektív úgy tűnik, hogy az összeesküvés elméletnek van egy ilyen negatív konnotációja, hogy aki összeesküvés elméletekben hisz, vagy ezeket támogatja, az nagyon szélsőségesen gondolkozik. Ez csak ott, ahol itt én ülök, ez onnan néz ki így, vagy ez valóban így van? Mert hogyha ugye az van, hogy összeesküvés elméletnek hívunk olyat is, amiről utólag bebizonyosodik, hogy igaz volt, akkor valahogy érdemes lenne kihúzni ez alól ezt a szélsőséges töltetet, igen.
Ez egy nagyon érdekes, és igen, és bonyolult kérdés, és próbálok nem nagyon ilyen egész másrészhozó választ adni rá. Én magam részéről azt, én magam részéről azt gondolom, hogy egyrészről jó az, hogyha azt gondoljuk, hogy az összeesküvés elmélet egy ilyen leíró értelemben az nem feltétlenül minden esetben rossz szélsőséges. Zárójeles megjegyzés, ugyebár vannak olyan politikai rendszerek, és minél autoriterebb egy politikai rendszer, annál nagyobb az esélye annak egyébként, hogy tényleges összeesküvés történik. Magyarán, hogy a politikai üzleti szereplők hatalom birtokába más csinálnak, mint ahogy azt hivatalosan mondják, más csinálnak, mint ami a hivatalos feladatuk lenne, és erre nem képesek rámutatni mondjuk azok az intézmények, amelyeknek a szerepe az összeesküvések leleplezése lenne, az állami számbevőszéktől a független sajton keresztül a civilekig. Tehát, hogy összeesküvések vannak, és ezért én azt gondolom, hogy jó, hogyha lehántjuk róla egy kicsit ezt a
az ilyen
pontosan abszolút ilyen patologizáló ilyen réteget, mert hogy és itt folytatódik a dolog, hogy az emberek többségének van valamilyen kedvelt összeesküvés elmélet, amiben szeret hinni, és mert egyébként ténylegesen vannak a világban összeesküvés elméletek, de szerintem jó, hogyha odáig viszont nem megyünk el, hogy azok a teóriák, amiknek az esetében, hát hogy mondjam, nagyon triviális az, hogy a valóságnak kevéssé felelnek meg, és hogy ártalmasak lehetnek, hogy azért csak ne mentsük fel, főleg ne a terjesztőiket, de bizonyos vonatkozásokban szerintem a hívőiket sem, hogy azért ki miben hisz, abban igenis fontos az egyéni felelősség. És itt egy példaként szerintem mondjuk az oltás ellenes összeesküvés elméleteket hozhatjuk, ahol aminek hát ugyebár masszív bizonyíték van afelől, hogy aminek nagyon kellemetlen hatása lehet, mert mint az egyén életébe kerülhet, hogyha ilyenekbe hisz, hogyha mások körébe terjeszti ezeket, akkor meg az mások életébe kerülhet, de hát mondhatjuk ezt mondjuk az antiszemita összeesküvés elméletekre is, amire meg tudjuk történelmileg, hogy ezek hova vezethetnek. Tehát, hogy amikor tudjuk azt, hogy valamilyen teóriának lehet a saját vagy csoport viselkedésére nézve olyan negatív következménye, ami már túlmutat az egyén saját életén, akkor igenis szerintem fontos, hogy ezeket a komolyságuk, tehát hogy komoly dolgokként kezeljük, és nem mondjuk azt csak, hogy hát mindenki hisz valamiben, és ezért ez is csak egy hiedelem, bármilyen olyan, mint akármilyen másik hiedelem.
Rengeteg kérdés. Elkezdtük a fejembe.
Kategorizálni a fejembe az elméleteket. Jöhetek, hogy nem szártunk le a holdra, ez nem probléma, mert senkire nem lesz káros hatással az, hogy azt gondolja valaki, hogy sose volt holdra szállás. Tehát ennek
mert ezt szokták gondolni?
Persze, ez egy nagyon...
Ez egy elterjedt?
Ez egy abszolút komon összeesküvés elmélet, hogy nem volt holdra szállás.
Ez egy nagyon jó példás, bocsánat, csak egy mondat ennek kapcsán, hogy igen, én is azt gondolom, hogy ez például önmagában egy teljesen ártalmatlan teória, mint ahogy az is, hogyha valaki abban hisz, hogy gyíkemberek vannak a Földön, vagy hogyha valaki azt hiszi, hogy lapos a Föld. Nyilván vannak, akik azt mondják, hogy viszont ezek a teóriák és a kutatások is erre utalnak, rendszerbe szerveződnek, hogyha ehhez elkezdesz az egyikbe hinni, akkor rá érzel az ízére, és rákapsz másikra is. És mondjuk ezt, hogy nem volt holdra szállás, ez például az orosz, és korábban a szovjet dezinformációnak egy nagyon kedvelt toposza volt, mert le kellett rombolni Amerikának azt az imázsát, hogy ők már pedig holdra szálltak. Tehát, de önmagában is azt gondolom, hogy ez egy ártalmatlan teória, és hogyha nyilván ezek már nagyon sok ajtót nyitunk most ki, de hogyha a szólásszabadság szempontjait is bevesszük, és annak az etikáját, akkor igazából egy gondolat esetében, hogyha nem gondoljuk azt, hogy az valakire nézve az egyénen túlmenően ártalmas, hogy abba hisz, akkor miért, milyen alapon mondhatnánk azt, hogy ő bármilyen etikai megfontolás alapján abban ne higgyen, főleg hozzátesszük azt, hogy vannak vallások, stb. Ahol szintén a tényszerű igazolás, az nem mindig olyan egyszerű.
mit nem vehetnek el tőled,
Duca? Nem, bocsánat, ne rúgjatok. Menjünk tovább. Semmi. Hogy én szerintem a növényeimnek jót tesz például, hogy beszélek hozzájuk. Ugye? Kinek álltok én ezzel? Senkinek. Szerintem ez egy teljesen jó hitem. Jó, de ezzel
fel is vezetted a következő igen? témát. Mert amúgy ez annyi minden nyílt ki, de próbálom valamennyire tartani, amit kitaláltam előre a beszélgetés fonalára. Szóval nem könnyű. Szóval, mert hogy itt szó volt azért a szándékosságról. És ugye az is érdekes, hogy amiket mondtál, mert nekem ez a két izgalmas eleme van, egyrészt, hogy az összeesküvés elmélet az ugye tartalmaz álhírt, vagy nem tartalmaz álhírt, mert azért a károsságát ez nagyon befolyásolja. Másrészt, hogy ami még megfogalmazódott, hogy ugye feltételezi a szándékosságot. Tehát, hogy az álhír definíciójában benne van, hogy az szándékos rossz akarattal terjesztett álhíre, vagy ezt nem feltétlenül foglalja magába. Az összeesküvés elmélet terjesztésnél ugyanez a kérdésem, tehát az, hogy valamilyen céllal, és az egy nem egy tisztességes cél, és most nagyon-nagyon intermezzó, csak az jut az eszembe, hogy egyébként szerintem nagyon kevés az az ember, aki tudatosan rossz céllal csinál valamit, hanem valószínűleg ez is egy ilyen, nem tudom, kognitív diszonancia redukciója, azt gondolom, hogy valójában annak a hírnek a terjesztése vezet majd valami nagyobb jóhoz. De hogy ez a szándékosság, ez szerintem azért fontos, mert hogy amit te is mondasz, hogy mit hiszek arról, hogyha beszélek a növényeimmel, az most akkor jó vagy nem jó, ez ilyen formán nagyon ártalmatlan. És hogy hol van az ártalmasság határa, ez erről mit gondoltok? Elsősorban akkor te, Péter, hogy mit gondolsz?
Hú, ez tényleg nagyon bonyolult kérdés, mert ha az ilyen tankönyvi definíciót nézzük, akkor az álhírek például beleilleszkednek egy tágabb kategóriába, a dezinformáció kategóriájába, amiben benne van minden megtévesztő szándékú információ közlés. A dezinformáció az annyival trükkösebb, mint az álhír, hogy dezinformálni valós információkon keresztül is lehet. És ez talán a nézőknek is érdekes lehet, úgyhogy ezt elmagyarázom, hogy ez miről szólhat, hogy például képzeljünk el egy olyan tüntetést, ami teljesen békés, és mondjuk részt vesz rajta 10 000 ember, és van a legszélén egy dulakodás. Két ember egymásnak megy. Hogyha valaki ennek a két embernek az egyébként nem provokált, hanem spontán verekedését kamerára veszi, és ezt az egy információt közli erről a tüntetésről, összeverekedtek a tüntetésen az emberek, egyébként teljesen békés tüntetésről, akkor egy valós információ alapján közül egy teljesen hamis benyomást és hírt az adott rendezvényről.
Mindenki fülkeveset csinálnak.
Hát,
viccelni próbáltam, nagyon, amit, hogy nagyon durván megtörténik ez napjainkban.
Szerintem ilyet nagyon sokan csinálnak, igen, hogy ki csemegézik azt a kis információt, amivel még nem hazudnak. Igen. De viszont, ha csak azt mondják el semmi mást, akkor mégiscsak hazudnak.
Vagy minek hívjuk ezt a dolgot.
Ez a dezinformáció. Ez a dezinformáció, de
ez nem álhír.
De nem álhír. Tehát a dezinformáció tágabb halmazán belül a nem álhír alhalmaz, amikor tényleg ezt valós információval is meg lehet tenni, de ugyebár a dezinformáció kategóriájának is az a problémája, hogy ez tényleg előfeltételezi nem csak azt, hogy az egyének szándéka van, hanem azt is, hogy mi tudjuk, hogy van ilyen szándéka, és hogy ez megint csak ebbe az ismert elméleti problémába ütközünk bele, hogy mikor és milyen alapon feltételezhetjük azt, hogy valakinek van ilyen szándéka. Én általában azért azt szoktam gondolni, hogy akik az dezinformációt terjesztik, és az összeesküvés elméleteket, és az a helyzet, hogy azok a teóriák, amelyek nagyon nagyot mennek a társadalomban, azok mögött általában ott van egy üzleti csoport, vagy egy politikai csoport, vagy egy ellenséges külpolitikai szereplő, vagy egy szélsőséges csoport, és én azért ott általában előfeltételezni szoktam, hogy ők valószínűleg tudják azt, hogy ők szándékosan torzítják a valóságot, de ez is csak egy feltételezés. Akik viszont befogadói a dezinformációnak, azok általában ezzel kevésbé vannak tisztában, és hogyha valaki mondjuk továbbadja azt az egyébként az szovjet propagandából származó álhírt, hogy az amerikaiak soha nem szálltak le a holdra, akkor ő már és itt a másik fogalom, misinformation, ez a téves információt közöl másokkal, mert ő nem szándékosan vezet meg valaki mást, hanem ő már csak terjeszti azt a téves információt, amiről azt gondolja, hogy igaz, de neki nincsen megtévesztő szándéka, és hogy lehet, ez egy nagyon éles elhatárolás, de én azért fontosnak tartom általában, hogy a dezinformáció eredeti forrását és a továbbadóit, meg befogadóit ebből a szempontból megkülönböztessük, mert az, hogy miért vagyunk fogékonyak az álhírekre, erre pszichológiai természetű válasz, szerintem elsősorban a befogadói oldalon érdemes adni, akik nagyipari módon mossák át más emberek agyát. Én azt hiszem, hogy azoknak ne tulajdonítsunk a keleténél több ostobasságot, mert ők általában bizonyos szinten tisztában vannak a saját cselekedeteiknek a következményeivel.
Na, de mondtad, hogy ostobaság, és ez az utolsó ilyen fogalmi tisztázós kérdésem, csak szerintem nagyon-nagyon fontos egy kicsit arról is beszélni, hogy miért vagyunk nyitottak. Ugye ezzel kezdted, hogy ez egy elég természetes dolog, és mindenki hisz valamiben. Miért? Miért van erre szükségünk?
Hát, hogyha ha az összesküvés elméletekről beszélünk konkrétan, akkor hogyha azt mondjuk, hogy az egyénben van egy olyan sokszor jogos hajlam, hogy ne bízzon másokban. Egész egyszerűen azért, mert ugye az emberi együttélés is részben a versengésről szól, a versengésnek hol kisebb, hol nagyobb a tétje, de hát ugyebár evolúciós szempontból ennek a tétje az maga a túlélés volt. De az természetes, hogy vannak szereplők, intézmények, akikben nem bízunk, és sokszor az intézmények rá is szolgálnak arra, hogy ne bízzunk bennük. Hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a COVID-hoz, és egy kicsit talán empatikusabb megközelítésben, sokszor kaptam meg azt, hogy nem kellő empátiával fordulok azok felé, akik ilyen álhírekben, összeesküvés elméletekben hisznek, tehát hogy az egy természetes helyzet, hogy ha az embereket megfosztják a döntési önállóságuktól, és hát valóban arról volt szó, hogy a COVID idején a lezárásokról, arról, hogy ki mehet dolgozni, oltással vagy oltatlanul, stb. Erről sok ember nem dönthetett saját maga, hanem itt ki voltunk szolgáltatva részben a hatóságoknak. Az ilyen helyzetek mindig a meleg ágyát képezik az összeesküvés elméleteknek. Ha az ember azt érzi, hogy nincsen kontroll az élete felett, akkor elkezd bizalmatlanul viselkedni azokkal szemben, és viseltetni, akik beleszólnak az életébe. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy vannak összeesküvések, és ha azt mondjuk, hogy az ember sokszor természetszerűleg bizalmatlan, akkor az is érthető, hogy vannak összeesküvés elméletek, és az összeesküvés elméleteknek sokszor az a haszna, hogy nagyon kevés kiinduló pontból tudnak nagyon sok mindent magyarázni. Mm-hmm. Tehát ilyen jó elméletek.
Ez a biztonság és kontroll érzet visszaszerzése.
Pontosan.
Akkor ez azt is jelenti, hogy az olyan társadalmakban, ahol a társadalmi bizalom erősebb, az egy gyengébb táptalajt ad az összeesküvés elméletnek, meg az álhírterjesztésnek?
Ez maximálisan igaz. Ha megnézzük például a svéd, finn, holland, norvég kutatásokat, és összevetjük azokat mondjuk ugyanazokra a kérdésekre vonatkozó magyar, vagy görög, vagy román, stb. Uh-huh. Tehát kelet-európai, dél-európai országokból származó kutatásokkal, arra vonatkozóan, hogy mondjuk a Covid-dal, mondjuk a kormányal, mondjuk a vírus eredetével kapcsolatos összeesküvés elméletekben mennyien hisznek, akkor azt látjuk, hogy északon jóval alacsonyabb ezekben a teóriákban való hiedelem, mert ott a többség nem kezd el automatikusan gyanakodni a hatóságokra, hogy ők valami rosszat csinálnak. És bizonyos szempontból szerintem ez egy természetes dolog, és hogy tényleg azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy a világnak egyes részein több oka van az embereknek bízni a nagybetűs hatalomban úgy általában, és akkor beleláthat mindenki, amit akar, mint más területeken. Viszont ugyebár ott kezdődik az összeesküvés elméleteknek az irracionalitása, amikor olyan csoportok, amik joggal nem bíznak mondjuk az államban, visszautasítják az államnak azt a segítségét, amely az ő életüket megmentheti. Amikor a romák Magyarországon és szerte a régióban jóval nagyobb arányban nem oltatták be magukat, mint a nem romák, akkor ezt láthattuk. Volt-e okuk arra, hogy ne bízzanak az egészségügyi rendszerbe? Maximálisan. jó-e az nekik attól függetlenül, hogyha nem oltatják be magukat gyanakvás miatt? Abszolút nem, mert kiteszik magukat egy többletegészségügyi kockázatnak. Vagy amikor az erdélyi magyarság körében sokkal jobban terjedtek az oltás ellenes összeesküvés elméletek, mint egyébként a románok körében, ahol szintén baromi gyakoriak voltak, de akkor meg szintén azt láthatjuk, hogy persze van a kisebbségi lét, van egy szisztematikus elnyomás, van egy olyan tapasztalat, hogy mi nem bízhatunk az államban, és ez egy ilyen paranoiává növi ki magát, és olyan helyzetekben is elkezd gyanakodni az adott csoport, amikor nem kéne. És hogy a kérdésed másik felére visszatérve, hogy az álhírekben miért szeretünk hinni, azokban az álhírekben szeretünk hinni, amelyekben szeretnénk hinni, amelyeket szeretnénk, ha igazak lennének. És akkor vannak mondjuk az ilyen vágyteljesítő álhírek, nyilván, hogyha valaki republikánus szavazó, akkor tökre örülne annak, hogyha Ferenc pápa tényleg kiállna és elmondaná azt, hogy Donald Trumpra kell szavazni, még akkor is, hogyha nem az ő egyházát képviseli, de hát mégiscsak az egy celebritás a nemzetközi ismertség szempontjából, politikai értelemben, tehát, hogy...
Hát igazolás nyilván.
Igen. Amikor hatalmasat mennek, ugyebár, és itt azért lássuk azt, hogy ez politikai oldalaktól függetlenül így van, amikor hatalmasat mennek azok a típusú hírek, hogy a parlamentben úgy megmondta neki, hogy felmosta vele a padlót, vinnyogva ment ki az ülésteremből a képviselő, és hát megnézzük a felvételt, és hát nem pont erről van szó általában, akkor megint csak azt látjuk, hogy valamilyen igényt akar kielégíteni, tehát a remény az egy nagyon erős hajtóereje az álhírek terjedésének, de ugyanúgy a gyűlölet, ami hajlamosíthat minket arra, hogy elfogadjunk a másikkal szemben nagyon szörnyű feltételezéseket, és a félelem is, ami meg kitermeli azokat az ilyen paranoid gondolatokat, amelyek egyébként bizonyos esetekben ténylegesen megvédhetnek minket más csoportoktól. Tehát fontos azt látni, hogy a félelemnek, a távolságtartásnak, a gyanakvásnak igenis lehet evolúciós előnye olyan helyzetekben, hogyha a csoportot tényleg valamilyen tényleges veszély éri.
Egy kicsit rácuffannék erre a kontroll, meg mire van, milyen igényt elégít ki az álhíreknek való bedőlésben. Ez a bedőlés, ez már önmagában egy kicsit ilyen pejoratív. És visszahúznám egy picit a politikáról abba az irányba a beszélgetés fonalát, ami mindannyiunkat érint. Itt az adás előtt próbáltam gyűjteni olyan példákat, amik tudományosan nem igazolt dolgok, és mégis hiszünk benne, gyakoroljuk intenzíven, és akkor ilyeneket írtam föl. Felolvasom nektek, hogy arcjoga. Most lehet, hogy a jogatanárom ezért legyilkol ezért az adásért, de hogy arcjoga, vonzástörvénye, paleó táplálkozás, tehát, hogy, és ez annyiban akkor lehet, hogy nem az álhír kategória, hogy nem a szándékos megtévesztés, de akkor a dezinformáció kategóriában viszont ez mind-mind benne van, mert hogy egy csomó olyan tudományosan nem igazol dologban hiszünk, ami egyébként akár működhet is, mint önbeteljesítő jóslat, vagy mint placebo hatás. És tök kíváncsi vagyok arra, hogy mi a véleményetek az a kapcsolatban, hogy itt hol a határ, hogy ezekben nem szabadna hinnünk, vagy jó, ha hiszünk, vagy felelősségünk, hogy mindennek utána nézzünk, amit művelünk. Tehát egy kicsit ezt járnám körbe, hogy igen, hogy az embernek milyen szintig kell kétkednie, megkérdőjeleznie mindent, és van-e, amit csak csinálhatja azért, mert jól esik hinni dolgokban. Mit gondoltok erről? Most ezt kicsit a te irányodba is kinyitom.
Jó, én szerintem a vonzás törvénye az például valid. Kezdjük ezzel. Nem tudom, nekem valamiért most még mindig az van a fejemben, hogy amihogy így beszélt a Péter, azon gondolkodtam, hogy elképesztő mennyiségű öncenzúrát igényel. A részemről is az, mondjuk az, hogy akkor mi dezinformáció. Például eszembe jutott a tavalyi Orbán-féle, hogy hívják, a békemenet, és én arról két hírt láttam, az egyik az, hogy egy ember vizelt a híd alatt, a másik meg, hogy megtámadták az MKKP és Dínót, és akkor most, ahogy beszélt a Péter, azon gondolkodtam, hogy akkor ez dezinformáció, mert hogy amúgy tényleg ott vonult egy csomó ember, és volt egy nagy beszéd, és egyébként teljesen békés dolog volt, és megtöltötte a Kossuth teret. Én ezt mind nem láttam, én egy embert láttam, aki ocsmányul viselkedett, meg másik sztorit. És hogy kicsit egyébként reagálok arra, amit kérdeztél, hogy de szerintem ennyi mindenre nem lehet figyelni. Tehát, hogy én nem tudom a tudományos választ arra, hogy hol kell meghúzni a határt, de hogy mondjuk azt, hogy minden egyes cikknél most feltegyem ezt a szűrőt, hogy ennek van-e dezinformációs szándéka, vagy nincsen, ezt fogom alkalmazni, de például a saját hitrendszeremre vonatkozóan, amiről én azt gondolom, hogy én azzal másnak nem ártok, én azt nem fogom cenzúrázni. Tehát most kit zavar az, hogy én hiszek a vonzás törvényébe, tök jó dolgokat manifestálok az életembe. Ez nem rossz senkinek, amíg nem kezdem azt állítani, hogy manifestálással, nem tudom, meggyógyulsz a rákból. Tehát, hogyha én Kásler Miklós vagyok, és azt állítom, hogy 10 parancsolattal megelőzhető a rák, na az nagyon para. De az, hogyha én azt mondom, hogy figyelj, én úgy élem az életem, hogy az én manifestációim azok bejönnek, azt szerintem senkinek semmi dolga nincsen. Én körülbelül itt húzom meg magamban a határt, de valószínűleg a Péter ennél tud jobban.
Hát, tehát, hogy én ugyanezt, vagy nagyon hasonlót szoktam mondani, hogy a...
Bocsánat, csak mielőtt válaszolsz, muszáj, hogy arra is kitérj a válaszodba, kérlek, hogy te, mint magánember, vajon egy erősebb ilyen szűrő szemüveget veszel-e föl, vagy mióta ezt kutatod, azóta jobban szűröd az információt. Érzel-e magadon ilyen típusú változás, vagy akár az átlaghoz képest eltérést?
Jó, akkor kezdem ezzel, mert erre könnyen válaszolni. Persze, tehát, de én nem gondolom, hogy mindenkinek folyamatosan ezeken kéne pörgetni az agyát. Tehát, hogy én ezzel foglalkozom hivatásszerűen, de nem gondolom azt, hogy mindenkinek a hétköznapokban egyfolytában fact-checkelni kéne, meg azon agyalnia, hogy jaj, akkor most mi álhír, mi nem álhír, és attól, hogy mondjam, egy ilyen bénult helyzetbe éreznie magát, hogy akkor most nem tud, inkább nem merek semmit mondani, mert lehet, hogy minden hülyeség, amit mondok. Tehát, hogy szerintem egy, fogadjuk el azt, hogy mindannyiunkban vannak elfogultságok, és hogy az elfogultságainkkal együtt vagyunk azok, akik vagyunk. Az elfogultságok azok hajlamosítanak minket arra, hogy elfogadjunk olyan információkat, amelyek nem teljesen hitelesek, és itt gondoljunk a politikán nagyon túlmenő dolgokra is. David Hamilton, kiváló kognitív szociálpszichológus írta le azt az egyik cikkében, hogy ő például sokkal jobban hisz azoknak az orvosi közleményeknek, amelyek azt mondják, hogy a vörösbor az már pedig baromi egészséges, mint azokban, amelyek azt mondják, hogy nem, még akkor is, hogyha azok nagyon hiteles tudományos forrásból származnak, azért, mert ő szereti a vörösbort, és azért ezeket jobban el szeretné hinni, de közben tudatában van annak, hogy van benne egy ilyen torzítás, és szerintem ez így egészséges. Lenne egy önreflexiónk azzal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy mik azok, amiken keresztül manipulálhatóak vagyunk, mert azokon keresztül ténylegesen manipulálni tudnak minket, de más oldalról megfogadjuk el magunkat részben ezekkel a torzításokkal, meg elfogultságokkal együtt, mert nyilván az nem lehet egy elvárás az emberrel szemben, hogy mindig legyen egy ilyen teljesen racionálisan számító, és csak a tudományos közlemények alapján ítéletet alkotó egy ilyen teljesen semleges valaki. Tehát ez nem...
Nekem most az jutott eszembe, bocs, hogy közbevágok a boros példával keresztül. Egyébként én egy viszonylag... Szóval szerintem nekem nagyon fontos az egészséges életmód, és még így is azt gondolom, hogy mondjuk, ha valaki szereti a vörösbort, és mondjuk nem alkoholista, de azért gyakran fogyasztja, és ettől stresszel, vagy ezen frusztrálódik, az valószínűleg az egészségének sokkal károsabb, mint hogyha azt mondja, hogy hát oké, akkor a vörösbor az nem is károsítja annyira az én egészségemet, tehát szerintem van ennek egy mentális és akár fizikai egészség preventív része is, hogy igen, egyszerűen úgy torzítom a világot, és persze nem szabad átfordulni ebbe a ló másik oldalára, de a konstans, nem tudom, kétkedés és önkritika és önmarcangolás, az nyilvánvalóan nem lehet megoldás erre a, erre a kérdéskörre.
Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy szóba került, és tényleg, és nagyon sok pszichológiai vizsgálat van, ami azt mutatja, hogy a pszichológiai hiedelmeink tudják befolyásolni a jövőre testi reakcióinkat. Egy bizonyos, de fontos hozzátenni, egy bizonyos szintig. Persze. Tehát, hogyha az ember nagyon hisz mondjuk az akupunktúrába, aminek azért a legtöbb, hát hogy mondjam, ilyen áttekintő orvosi tanulmány szerint már azért egyáltalán nem egyértelmű, hogy bármi közvetlen gyógyhatást tulajdoníthatunk.
Nekem most újat mondtál.
De hogyha mi ebben nagyon hiszünk, és mi nagyon jól érezzük magunkat közben, és úgy érez, meg vagyunk róla győződve, hogy ezzel nagyon jót teszünk a testünknek, az egy bizonyos szintig hathat. A probléma ott következik, hogyha valaki mondjuk emiatt megtagadja mondjuk a kemoterápiás kezelést, ami nagyobb eséllyel kigyógyíthatná a rákból, és ehelyett mondjuk, igen, arcjógához fordul, vagy paleodiétához, vagy mondjuk akupunktúrához, mert az nem fogja ebből nagyon nagy eséllyel kigyógyítani, és akkor ott már tényleges problémák keletkeznek. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a téves hiedelmeinknek a tétje nagyobb, és szerintem mondjuk a pandémia időszaka ilyen volt, amikor hogyha az ember csak úgy átadja magát a hiedelmeinek, és milyen hiedelmek mentek akkor nagyon nagyot, például ilyen wellness, fitness guruk is erőszeretettel hangoztatták, hogy a minden betegség csak lelki eredetű, és hogyha te rendben vagy magaddal, sokat edzel, akkor nem fog megtámadni, mert lepattan az izomzatodról, vagy mi? És hogy tényleg sokan hittek ebbe, és az a helyzet, hogy ez szedte is az áldozatait, ez a hiedelem ebben a közegben. Tehát, hogy fontos azt tudatosítani, hogy tényleg az emberi gondolkodás sok mindenre képes, de nem mindenható. Tehát az már a mágikus gondolkodás, ugyebár ha valaki azt feltételezi, hogy csak azért, mert ő azt gondolja, hogy védtelen egy vírussal szemben, akkor őt az soha nem támadhatja meg, és hát tudjuk, hogy nagyon erős immunrendszerű emberek egyébként megkapták, és ugyebár mivel ennek van egy autoimmun komponense is, azért az erős immunrendszer adott esetben az ember ellen fordulhat.
Abszolút, és egy kicsit még visszavezve a fogadóról, vagy a fogyasztó félről a terjesztő félre, én hoztam egy idézetet, ami egyébként te küldted át azt a cikket, szerintem az egy political capital-os elemzés volt, és ott azt lehet olvasni ebben az elemzésben, hogy az álhíreket, összeesküvés elméleteket, áltudományos tartalmakat terjesztő weboldalak és az azokhoz kapcsolódó további közösségi média platformok egy részének célja a kattintáson keresztüli profit szerzés. És ez nyilván valami olyan, amit én tudtam, de ennyire plasztikusan leírva látni, azért ez így húsba vágó volt. Ugye ez ilyen tudatos és rendszer szintű álhírterjesztés, és akkor egy picit ezért vissza is kanyarodnék oda, hogy hogyan ismerhetjük föl az álhíreket, hogyan... igen, azt hiszem ez az első kérdés, hogyan ismerjük föl, aztán majd megyünk tovább a ennek a konzekvenciáihoz.
Hát hogyha az előző logikán haladunk egy picit tovább, és azt mondjuk, hogy azt vagyunk hajlandók elfogadni, amit valamiatt nagyon szeretnénk, hogy igaz legyen, vagy a mi világnézetünket ilyen nagyon erősen kifejezi, akkor az a helyzet, hogy egy kicsit gyanakodnunk kell az olyan típusú hírforrásokkal, vagy idézőjeles hírforrásokkal szemben, ahonnan mindig kiszámíthatóan csak olyan híreket olvasunk, amelyek megerősítik a mi világnézeteinket, mert a valóság általában ennél komplexebb. Tehát, hogy hol igazunk van, hol nincs igazunk, amiből azt következik, hogy vannak olyan hírek, amelyeket úgy kell, hogy olvassunk, hogy kényelmetlenül érezzük magunkat, mert általunk kedvelt emberek mondjuk mondanak hülyeségeket, vagy általunk kedvelt politikai szereplők követnek el olyan dolgokat, amelyeket morálisan elfogadhatatlanak tartunk. Hogyha olyan hírforrásokat nézünk, ahol ilyet soha nem látunk, akkor gyanakodjunk arra, hogy egy kicsit megvezetnek minket, nem feltétlenül úgy, hogy folyamatosan álhírekkel bombáznak, de legalább úgy, hogy a valóság egy nagyon fontos oldalát elhallgatják, és azért ez szerintem már a dezinformáció kategóriához tartozik. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy amikor valami olyan hírt látunk, ami, ami ilyen nagyon-nagyon megdöbbentő, nagyon meglepő, nagyon, és nem nagyon életszerű az, hogy erre egy valaki úgy hirtelen rájöjjön. Ugyebár nagyon tipikus dolog ez, hogy az orvosok próbálták elhallgatni ezt az alapigazságot, de most kiderült, hogy, és akkor a kurkuma az egy olyan gyógynövény, vagy a gyömbér, vagy a szódabikarbóna, ugyebár olyan szerek, amelyek minden gyógyítanak, és akkor kiderül, hogy minden gyógyítanak. Legyünk szkeptikusok akkor, hogyha olyan szerekről olvasunk, amelyek minden betegség ellen jók, mert ilyen sajnos ennyire nem szép a világ. És amit még úgy a... És a saját példámon keresztül is tudom mondani, mert szerintem mindenki, aki oszt meg politikai tartalmat, stb. Előbb vagy utóbb meg fog osztani valami olyasmit, ami úgy abban a formában nem igaz. Amikor valami azt érezzük, hogy annyira jó, mert hogy minden benne van, amit mi úgy gondolunk, és tökéletesen kifejezi a mi világnézetünket, és amikor egy kicsit azt érezzük, hogy talán ez túl jó, hogy igaz legyen, akkor általában tényleg túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, és akkor az nem igaz. Tehát, hogy hogy ismerhetjük még fel? Ami nagyot megy a nyilvánosságban, azt általában valamilyen fact-checker oldal, valamilyen akár itthon is hozzáférhető, magyarul is hozzáférhető felület már írt róla, és ebből a szempontból mondjuk a Lakmusznak, a Telexnek, de egyébként a HVG-nek, 24.hu-nak több olyan cikke van, ami valahogy mondjuk olyan közkeletű állítások után megy, hogy például, mit tudom én, amerikaiak felvásárolták már az ukrán termőföldek 80%-át. Ugyebár aminek semmilyen bizonyíték nincs, de hatalmas nagyot ment a nyilvánosságban, és nyilván kifejez egyfajta igényt. Tehát, hogy ennyiben szerintem legyünk egy kicsit kételkedők, hogyha nem akarunk másokat direkt megvezetni, csak azért ne osszunk meg valamit, mert az hú, mennyire erős, hanem egy kicsit nézzünk annak, hogy mennyire felel meg a valóságnak, és sajnos tényleg ha egy kicsit jobban megkapargatjuk, akkor az a szomorú következtetésünk lesz, hogy a valóság azért annál kevésbé fekete-fehér, mint ahogy az emberek többsége azt látni szeretné, sőt, ahogy mindannyian látni szeretnénk, hogy ez mennyire, hogy ugyebár most ezt nem biztos, hogy itt meg kell nyitni ezt a kérdést, de hogy a politika világában meg egy kicsit mások a normák szerintem. Tehát, hogy a politikusoknak meg kell győzni embereket. Az, hogy nyilván a rendszer szintű dezinformáció terjesztés, amire bőven van Magyarországon példa, az szerintem nem nagyon van olyan politikai morál, ami igazolhat, mert hogyha nagyon torzítanom kell a valóságot ahhoz, hogy úgy tűnjön, hogy nekem van igazam, akkor ugyebár akkor lehet, hogy a politikai álláspont, amit képviselek, az morálisan nem igazolható, de hogy a politikán nem mindig lehet számon kérni ezt a, hogy mondjam, teljesen tényszerű szempontrendszert, egész egyszerűen azért, mert mondjuk ott van az ideológiák világ, amelyek értékekről szólnak, amelyek mondjuk nem is mérhetőek meg a tényszerűség igényével, és erre mondom azt, hogyha valakinek van egy politikai álláspontja, egy bizonyos szintig fogadja el, hogy az egy partikuláris világnézethez vezet, hogy akkor azon a szemüvegen keresztül fogja nézni a világot, de ez még nem mentség arra, hogy a legvadabb mondjuk összeesküvés elméleteket elkezdje terjeszteni, mondjuk a sátánista ukránokról, ugyebár a QAnon teóriáról, hogy a pedofil hálózatok mozgatják az amerikai demokrata adminisztrációt, stb. Tehát, hogy van az állításoknak egy olyan szintje, ami mellett már nem mehetünk el szerintem olyan egyszerűen azt mondván, hogy na, ez is csak egy vélemény, mert a következmények, amik ebből jönnek, azok annál általában súlyosabbak.
És most az jutott eszembe erről, ahogy beszéltél, hogy van ennek egy ilyen nagyon nehéz cirkularitása, hogy ugye a sajtó is, és a média ki van téve valóban a kattintásoknak, a forgalomnak, az emberek ugye arra kattintanak, ami hangzatos, ami felkavaró, a katasztrófa turizmus, mint az adás előtt egy kicsit beszélgettünk erről, és hogy
ez a belekényszeredettség, hogy minél nagyobbat, minél erősebbet, minél nem tudom milyen ebbet mondjunk, ez vajon mennyire járul hozzá ezek az álhírek terjesztésébe? Az én szerény véleményem az, hogy nagyon durván. És hogy mit lehet tenni ez ellen? Ez a második része a kérdésemnek, hogy tudunk segíteni akár mondjuk olyan idősebb generációnak, akik nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ilyen szintű álhírterjesztés megy, vagy mondjuk nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy az internet az egy olyan hely, ahol bárki bármit mondhat tulajdonképpen ellenőrzés nélkül. Ebbe hogy lehet segíteni másoknak? Van erre bármilyen kutatás, vagy tudományos mondás?
Uh-huh. Még egyetlen gondot erejéig erre a kattintás vadászatra visszatérve, valóban, tehát, hogy az a tanulmány, amit idéztél is, azt igazából ott azt találtuk, és ez nem egy nagyon meglepő dolog, de hogy ebbe így valóban kevésszer gondolunk bele, hogy arra felépült egy teljes iparág. A politikai szereplőktől függetlenül a politikai szereplők azért terjesznek általában álhírt, hogy rájuk szavazzanak, vagy ne az ellenfélre szavazzanak. Ez egy tisztább. Ugye hogy lehet üzlet az álhír? Úgy, hogy vannak olyan oldalak az internet, amelyek például Google hirdetéseken keresztül a kattintás számok révén tudnak bevételhez jutni a hirdetőktől. És ha többen kattintanak a híreikre, akkor nagyobb lesz egyébként a bevétel. Ez a részben így működnek a hagyományos média felületek is, de ott általában csak a reklámokból azért nagyon nehéz megélni. Viszont ezek az álhír oldalak, amikor kirakják azt, hogy felfedezték a cukorbetegség ellenszerét, és ezt, hogy így hangzatosan mondani kell, hogy ez így ebben a formában nem igaz, de hogy van valami gyökér, amit ha az ember eszeget, akkor elmúlik a mondás szerint a cukorbetegsége, akkor erre sokan fognak kattintani, mert sokan szeretnék azt, hogyha ahelyett, hogy naponta inzulinnal kell magukat szurkálni, ahelyett lenne valami csodaszer, amit csak bevesznek, és ez elmulasztja egyik pillanatra a másikra. De ugyebár itt azért emberéletekkel játszanak, akik ilyeneket terjesztenek, és ebből nagyon jól meg lehet élni, mert azt találtuk, hogy ezért évente minimum 4 milliárd forintot tudnak csak álhíreken alapul ilyen kattintásvadász, és javarészt egyébként egészségügyi álhíreket terjesztő oldalak generálni.
Hány ilyen álhír oldal van, amit ti
néztetek? Hát mi egy ilyen 120 álhír oldalt azonosítottunk, van egy álszent antikapitalisták című tanulmányunk, amelyben
ezt... Azóta a címet.
Nem, amiben ezt megjelentesztik, és abban benne van egy link, amin egyébként közé is tesszük azokat az álhír oldalakat, amelyeket mi itt elemeztünk. Tehát ez csak egy ilyen 120 oldalnak az elemzése alapján találtuk. És hogy itt folytathatjuk, hogy azt a gondolatot szerintem, anélkül, hogy tényleg elmerülnénk ebbe az ismert elméleti dzsungelbe, hogy akkor semmi nem igaz, meg minden hazugság, meg, mert az se jó, de hogy azért azt mindenkinek jó tudatosítani, hogy az álhírpiac az egy hatalmas piac, amiből nagyon jól meg lehet politikailag élni, geopolitikailag, gazdaságilag, stb. És egyre többen vannak azok, akik meg akarnak minket vezetni, és hogy legyünk erre felkészülve, és legyen egy olyan, hogyan tudjuk felismerni, meg hogy lehet ebbe segíteni mondjuk az idősebb generációkat. Senki nincs arra igazából felkészülve, hogy folyamatosan hazugságokkal bombázzák, de az igaz, hogy van egy ilyen nagyobb bizalom, naivitás, hogy fogalmazzunk az idősebb generációk részéről, és sok kutatás mutatja ki azt, hogy az idősebb generációk valamivel sérülékenyebbek az álhírekkel szemben. Mi vizsgáltunk például egy olyan eljárást, ezt ilyen tudományos kísérleteken keresztül is a kollégáimmal, ahol az volt az instrukció, hogy itt van egy szempontrendszer, hogy hogyan tudod azonosítani az álhíreket, és akkor ott voltak ilyen triviális dolgok, hogy van-e szerzője a cikknek, hogy milyen honlapon jelent meg, hogy van-e dátum, vannak-e benne linkek, tovább lehet-e kattintani, mennyire hiteles forrásokra hivatkozik, mennyire hihető az egész. Tehát, hogy mondjam, végsősorban triviális szempontok, csak ezek csokorba gyűjtve. Olvasd el, és utána mondd el valaki másnak, magyarázd el neki, hogy hogyan lehet az álhírek ellen védekezni. És hogyha az embernek ezt a tudást át kell adni valaki másnak, hogyha az ember abban a helyzetben van helyezve, hogy ő maga is szakértőjévé válhat ennek, és nem csak passzív befogadója az okos emberek által mondott információknak, tehát nem egy ilyen diák szerepe, hanem egy tanár szerepe van helyezve, akkor az mi azt találtuk, hogy sokkal hatékonyabb tud lenni. És ebből mi következik, hogy alapvetően azok a típusú megközelítések lehetnek itt helyénvalóak, amelyek felnőttként kezelik az állampolgárokat. Uh-huh. És hogyha hozzátesszük azt, hogy tényleg olyan fenyegetésről van szó, meg olyan kihívásról, amely mindannyiunkat érint, egyikünk sem immunis az álhírekkel szemben, akkor az a helyes megközelítés, hogyha azt mondjuk, hogy igen, ezeknek mindenki bedőlhet, de mindenkinek érdemes egy kicsit jobban odafigyelni, és partnerként kezelni.
Nincs benne olyan lekezelés, meg ilyen kioktatás, meg nem tudom, anyukám teszt, nem tudom. Te csak azt a három oldalt olvasd, amit én mondok neked, mert az biztos, hogy igazat mond.
Pontosan, típusú. és az nem is életszerű, meg nem is nagyon, ez nagyon, hogy mondjam, ahogy mondod, kioktató, és ennek rossz általában a visszhang, és különösen, hogyha az idősebbeket nyilván nehéz, tehát hogy egy egyszerű oknál fogva nincs az a platform, amin keresztül, oktatni lehetne az időseket. Hogyha mondjuk van egy, hogyan ismerjük fel az álhíreket, ilyen tanuló csoport, nem valószínű, hogy ebben nagyon sokan jelentkezni fognak. Az iskolán a keresztül a fiatalabb generációkat, az egyetemen keresztül az egyetemistákat, főiskolásokat el lehet érni, és lehet, hogy ott érdemes ezt a fajta megközelítést többet alkalmazni, és ott viszont még kiemeltebben fontos, hogy partnerként kezeljük őket, ez az egyirányú megközelítés, hogy én vagyok az okos, én tudom, hogy mi a valóság, te meg nem tudod, ez nyilván visszaüt, és én azt gondolom, hogy egyébként az, hogy sokan a Covid ideje alatt belecsavarodtak egy kicsit ezekbe a teóriákba, részben ennek is köszönhető, hogy úgy érezték, hogy nagyon sokan akarják egyoldalúan kioktatni őket.
Én tanítottam egy suliba, ahol volt ilyen, csak erről jut eszembe, amit mondasz, hogy álhíríró verseny. Tehát, hogy pont úgy volt megfordítva ez, amit mondasz, hogy a gyerekek lettek maguk az álhírgyárosak, és aztán utána azt kellett eldönteni, hogy melyik menne el a leginkább igazi hírnek, és ezzel olyan jól meg lehet tanulni az összes kis, mire figyelj oda a dolgot, hogy te magad próbálod meg elérni, hogy ne látszódjon rajta, hogy amit csinálsz, az nem igazi hír, hogy ez pont ugyanarra a gondolatra épül, mint amit te most elmondtál.
Na, ez nagyon, és nagyon jó is, hogy említed, mert ez még egy nagyon fontos elemet tartalmaz, amit a mai kutatások többsége pont kimutatja, hogy ez tud hatékony lenni, ez a beoltás, mert a beoltásnak az analógiája, hogy ha meg akarjuk ismertetni az álhírek összeesküvés elméletek logikájával az embereket, akkor nem elzárni kell őket tőlük hermetikusan, és nem is lehet. Persze. És nem is biztos, hogy etikus, hanem valamilyen módon, egy ilyen irányított módon ismerjék meg ezeket, és tanulják meg, hogy mi ezeknek a logikája, és valóban csomó olyan játék, amiről kimutatták azt, hogy segít utána az álhírek és valódi hírek elkülönítésében, az ezen a logikán épül, hogy írd te magad álhíreket, tanuld meg, hogy hogyan kell ezeket terjeszteni, írd saját magad összeesküvés elméletet, és egyébként, ha valaki ezt kitalál, vagy kipróbálja a diákjaival, egyébként rendkívül jól szoktak rajta szórakozni, és zseniális, sokkal jobbakat tudnak általában motivált diákok gyártani, mint amit az ilyen C-kategóriás álhír oldalakon olvasható.
Ezzel kapcsolatban lenne még egy kérdésem, mert most ez már kicsit irányított lesz, mert valahogy úgy érzem, hogy meg tudom tippelni rá a válaszod, de hogy arra a részre nem, hogy két kérdés. Az egyik az az, hogy neked, te mennyire tartasz alapvetően az AI fejlődésével a deepfake terjedésétől, mert azért ez most még itt nem történik, de már látjuk, hogy történhet bármelyik pillanatban kb. A másik pedig, hogy vajon erre ugyanez a módszer megelőzően, tehát hogyha már most elkezdünk erről beszélni és bemutatni, akkor megoldást tud-e jelenteni, hogy felkészítsük a társadalmat arra, hogy majd mi az, ami nem lesz valós?
Igen, ez is nagyon fontos kérdés. Egyrésztről azt gondolom, hogy tényleg egy komoly kihívás a generatív mesterséges intelligencia. Egészen egyszerűen azért, mert és nem is kell a deepfake-ek szintjéig elmennünk. Volt olyan kutatása az MIT kutatóinak, ahol azt találták, hogy a generatív AI-jal készített álhír szövegek maguk, tehát mondjuk a ChatGPT-vel stb. Készített szövegek meggyőzőbbek, mint ha azokat valódi ember írja. Ez szerintem egyébként angolban még inkább igaz, mert azért akárki kipróbálja magyarul ezeket a programokat, szerintem még azért nagyon suta szövegeket adnak ki, de azért angolban sokszor olyan meggyőzően tudják strukturálni a szöveget, hogy egyszerűen nagyobb hatással van az emberekre. És nyilván, ha ezt tovább gondoljuk, akkor természetesen a generatív AI, ami már megjelent egyébként republikánus kampányokban, megjelent Nagy-Britanniában, megjelent most Szlovákiában, Törökországban, tehát hogy ez már velünk van a kampányoknál, ez egy egyre nagyobb kihívást jelent. Más oldalról én vagyok annyiban optimista, hogy nyilván ez egy ilyen rabló-pandúr játék, de hogy mivel könnyű gyártani, ezért bizonyos algoritmusoknak ez könnyű lehet felismerni is, és én abban reménykedem, hogy nem olyan nagyon sokára már lesznek olyan mondjuk letölthető alkalmazások, amelyeket hozzáadhatunk a saját böngészőnkhöz, vagy akár bele szépítve a böngészőbe, ami megjelöli mondjuk a tartalmakat, hogy ezek nagyon nagy valószínűséggel generatív mesterséges intelligencia által gyártott
tartalmak, de egy csapásra kipipálná a problémánkat.
De nyilván minden, ez egy rabló-pandúr játék, ezért mindig lesz a nagyon fejlett technológia, az valószínűleg ezen át fog csúszni, de talán az, hogy tömegesen, folyamatosan mindenkit ezzel hűítsenek, ahol azt talán technikailag ki lehet szűrni.
Muszáj lekerekítenünk, mert elfogyott az időnk, ami nagyon szomorú. Egy olyan leges-leges legutolsó kérdésem lenne az irányodba, hogy van-e valamilyen aktuális cikk, könyv, már a sajátod, azt én ajánlom, hogy azt ne neked kelljen, attól megparanoljad, de hogy van-e olyan aktuális, akár nem tudom, videó, cikk, bármilyen anyag, amit szerinted érdemes a témában elolvasni, megnézni, eszedbe jut-e bármi, amit ajánlhatunk.
Az helyzet, hogy most eléggé haza fogok beszélni, mert nekünk van egy közös projektünk a Lakmusszal, Mértékkel, az Ideával, tehát egy ilyen Európai Uniós projekt, ami az álhírek felismerését, cáfolatát és az ezzel kapcsolatos közbeszéd élénkítését célozza, de ott a Lakmusz cikkeit én nagyon jó szívvel tudom az olvasóknak, vagy a nézőknek, bocsánat, ajánlani, egész egyszerűen azért, mert szerintem az is nagyon jól megmutatja azt, hogy a Lakmusz úgy írja a cikkeit, hogy azok az információk, amiknek ők utána néznek, azoknak bárki ugyanúgy utána nézhet, és...
Edukálnak,
és sok javaslatuk van például arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk felismerni a deepfake videókban, mondjuk nézzük a bokákat, a füleket, a csuklókat, stb., az ujjakat, azokat a pontokat, ahol általában a torzítások tetten érhetőek, tehát hogy ez kifejezetten ezt a fajta szemléletmódot tükrözi, hogy itt nem arról van szó, hogy vannak a nagybetűs okosok, akik átadják a tudást a nagybetűs népnek, hanem arról van szó, hogy úgy lehet az információkat ellenőrizni, hogy arra abban a formában mindenki képes, és szerintem nagyon szórakoztató stílusba tudják egyébként a jól, akkurátusan kiválasztott cikkeknek az igazságtartalmát megvizsgálni.
Abszolút. És nagyon szépen köszönjük. Ez szerintem iszonyatosan informatív és praktikus tanácsokkal ellátott adás volt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és itt voltál.
Köszönjük
szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak ma. A mai adás sem jöhetett volna létre az Indítsuk be Magyarországot alapítvány segítsége nélkül, úgyhogy nekik is köszönjük, és fent lesz ez az adás is az összes nagyobb podcast oldalon, a Spotify-on, az Apple és Google Podcast-en, illetve a YouTube-on is, úgyhogy nézzétek, hallgassátok, és iratkozzatok fel a csatornánkra, ha tetszik, és találkozunk nem sokára. Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!